Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a szép szombati napon. Ma azt a címet adtam a mai délületi órának, hogy a következmények. Mert következmények nélkül semmi nincsen a mi életünkben. Nem lehet a múltat meg nem történtét tenni. Ha valamit elkövettünk, ha valamit megengedtünk magunknak, ha valamivel próbálkoztunk, annak mindig vannak következményei. Vannak olyan emlékek, amik ott vannak a múltunkban, de hatással vannak a jelenünkre, sőt, hatással vannak a mi jövőnkre is. De nem csak a mi jövőnkre, hanem a gyerekeink, az unokáink jövőjére is. És tudjátok, az van, hogy ha egy kicsit is sátánnak a területére merészkedünk, ő benyújtja a számlát. Erről majd főleg délután fog beszélni, erről a részről. De annyi is előzetesképpen, hogy arra gondoljatok, hogy ha ma valamit tesztek, az rajtatok kívül még 13, tehát összesen 11 embernek az életét, a jövőjét befolyásolja, akik utánatok vannak. Tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy mit teszünk, és annak mi lesz a következménye. Ára van mindennek, minden lépésnek, amit teszünk, vagy áldás származik abból, amit tettünk, vagy pedig bizony akár átok, vagy akár olyan betegség, probléma, ami ott van a mi életünkben. Mit engedsz meg magadnak? Meddig tehet a dolog, amit én megengedek magamnak, hogy megtehetek, amikor ott a lehetőség, hogy valamit megtegyek? Milyen mintát hozok otthonról? Milyen szokást hozok otthonról, és mit követek? Vannak dolgok, amik be vannak építve a mi tudatalattinkba, és óvatatul megteszem, mert ezt hozom magammal. Nehéz szabadulni? Abból, amit hozok? Nehéz. De Jézus Krisztus által mindig ott van a szabadulásnak a lehetősége. Thomas Mannnak van egy könyve, nem tudom, olvastátok-e, József és testvér címmel. Ez a könyv egy mondattal kezdődik, ami nagyon tanulságos, így hangzik. Mélységes mély a múltnak kutya. Aztán folytatja. Nem mondjuk inkább feneketlennek? Ami a múltban történt velünk, az határozza meg sok mindenben, hogy mi fog velünk történni. És hogyha van egy adott helyzet az életünkben, akkor mindig döntést kell hoznunk. Ott volt Éva a kertben, és oda megy Éva a tiltott fához, hát megkóstolás, nem? A férjemet is csábítom majd a kóstolásra. Azt mondja Ellen White ezzel kapcsolatban, hogy ki tudhatja a kísértés pillanatában, hogy egyetlen rossz lépés milyen iszonyú következményekkel jár. Azt mondja, hogy ki tudhatja a kísértés pillanatában, hogy egyetlen rossz lépés milyen következményekkel jár. Tehát nem nagy lépésekről van szó, és az a kísértés pillanat, amikor ott volt Éva, és engedett, és levette. Mi a következmény? Mély irányható következménye van, ugye? A bűn világa ide települ a mi földünkre. Tehát amikor kísértésben vagytok, még ott a pillanat, hogy dönthettek, hogy elveszem, vagy nem veszem, akkor még mindig van lehetőség arra, hogy imában Istentől kérni, segíts, Uram, segíts, hogy ne abban a dologban rosszul tudjak dönteni. Aztán gondoltok kicsit Lót és Ábrám életére. Ugye rokonok, pásztornépek, nagy nyájak vannak, és akkor, amikor már annyira sok a nyáj, és már alig férnek el, akkor úgy kell dönteni, hogy akkor menjünk külön. És ki az idősebb? Ábrám. És azt mondja Ábrám Lótnak, hogy akkor Lót, döntsél. És Lót Azt írja róla a Biblia Mózes első könyvében, felemelte azért Lót az ő szemeit, és látta, hogy Jordán egész melléke bővízű föld, mert szóráig olyan valamint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Tehát Lót felnéz, és körbenézi a világot, ami van. Ábrám az Úrra néz, Uram, mit tegyek? Lót azt nézi, hogy mi az, amiben, ami nekem jó lenne. Mi az, ami gazdag föld, ahova nekem kéne menni. Pedig tudja azt Lót, hogy ott gazdag és gyönyörű, szép városok vannak, és tudja azt, hogy a népes piacokon jövedelmező a kereskedés. Azt írja róla Ellen White, a világi nyereség Ábrám képétől elkápráztatott Lót, a világi nyereség Ábrám képétől, nem? Milyen szépen árnyalta fogalmaz. Milyen sokan hiszük azt, hogy a nyerességem attól van, hogy milyen jól dolgozok, nem? És milyen ügyes vagyok, milyen nagy tudás, mennyi hatalmam van, mennyi pénzem van. Így folytatja. Az elkápráztatott Lót nem vett tudomást az ott uralkodó erkölcs és lelki bűnökről. A síkság lakói nagyon gonoszok és bűnösek volának az Úr előtt. De erről mit sem tudott, vagy ha tudott is, nem tulajdonott neki fontosságot. Lót azt nézte, ami a szeme előtt van. És itt választ. Válassza Jordántól egész Sodomáig azt a vidéket. Azt mondja szinte a profeta lelke, hogy mennyire nem látta előre önző választása szörnyű következményeit. Amikor valaki profi sakkozó, azért tudja jó lenni, mert előre látja a következő lépéseket. Nem? És tudja, hogy minek mi a következménye. Előre, 5, 10, 15 lépést tud előre, hogy mi fog történni, és hogyha a másik ezt lépi, én mit fogok lépni? Lót látja, hogy nem lesz olyan jó ez az út, látja a bajokat, de azt mondja, hogy önző választásának a körülményeit nem fogta fel. Lót válasz a Sodomát az előnyökért, Ábrám választa azt, amit az Úr választ, a másik, a maradék földet gyakorlatilag. Ábrám nem akar összevegyülni a romlott akkori népekkel, hanem megmaradt az igaz Isten félelem mellett. Azt írja Lótról a profeta lelke. A világnak nem igaz emberekből álló népet adott, hanem két báványimádó nemzetet, akik Isten ellenségé voltak, és harcban álltak Isten népével, míg gonoszságú porra beremtelt, és Isten pusztulás ítélt őket. Ez a következmény, nem? Ott egy helyzet, dönteni kell, és ott egy rossz döntést. Így írja a profeta lelke. Milyen rettenetes következményekkel járt egyetlen oktalan lépés. Nagy dolog volt dönteni, hova menjek, nem? Sokszor úgy gondoljuk, hogy hát nem nagy dolog az, hát pici dolog az, nem? És micsoda váltásai van az jelen életünk és az örök életünk számára, és nem csak a mi részünkre. A fiatalok sokszor úgy érzik, hogy neki kell dönteni azt, hogy ki legyen a párjuk, nem? Ki legyen a párom? Hát ne szüljön ebbe, mert senki bele, nem? Mennyire más volt Izsák esetében, nem? Izsáknak az apja küldött egy segítőt, és az választotta ki a párját, akit az Úr kijelölt az ő számára. Úgy gondolják a fiatalok, meg a kevésbé fiatalok is, hogy a szüleik segítsége nélkül is tudnak választani. Aztán azt tapasztaltam az elmúlt 20 évben, és azt láttam, hogy amikor jön egy gyors házasság, döntöttek. Eltelik egy pár év, és rendszerint megmutatja a tévedést. Nem kellett volna ezt megtenni, nem szabad lett volna ezt elhamarkodni. Azt mondja a profeta lelke, a bölcsesség és az önuralom hiánya, ami az elhamarkodott döntéshez vezetett, addig súlyosbítja a bajt, míg a házas viszony keserves igává lesz. Tehát dönthetek én az Úr nélkül. Dönthetek úgy, hogy én a jobb földet akarom. Meg dönthetek úgy, hogy én azt a csinosabb lányt akarom. De vajon az-e az Úrnak az akarata az én életemben? Vajon imádkoztam-e ezért az én életemben? Sokan úgy rombolták szét ebben az életben levő boldogságukat, és az eljövendő életben vetett reményüket. Szokták mondani, hogy nincs rosszabb egy rossz házasságnál. Mert abban élni, azzal, aki igazán nem az én társam, óriási tehertétel a családok számára. Sátán kezdettől fogva törvényszegésből eredő nyerességgel kecsegtette az embereket. Hát szegd meg a törvényt. Nem olyan nagy dolog, nem? Mit mondott Évának? Hát, vegyél a gyümölcsfáról, nem? Nem olyan nagy dolog az. Bizony, nem haltok meg. És Éva elhitte. Ádám meg annyira ragaszkodott a feleségéhez, hogy ő is kért abból a gyümölcsből. A törvény áthágásának útját kívánatosnak tünteti fel Sátán. De nem mondja meg, hogy a vége az a halálba menő út. Csak azt látom, ami annyira vonzó és éget a vágy, hogy megkapjam. Akár a földet, akár a lányt, akár a fiút, akár a hatalmat, akár a tudást, a gazdagságot. De hova vezet az az út? Az életre vezet, vagy a halálba vezet? Azt mondja a proteság lelke. Boldogok azok, akik megkockáztatva az ezen úton való járást, megtanulták, hogy milyen keserűek a bűn gyümölcsei, és kellő időben letértek a bűn útjáról. Milyen jó az, hogyha valaki ott is volt ezen az úton. De azt mondja, hogy kellő időben letért arról az útról, aminek a vége a halál. És tudjátok, azt tapasztaltam, hogy azok, akik jártak ezen az úton, azok sokkal hálásabbak a jó Istennek, mert tudják, hogy Isten mitől szabadította meg őket. Hogy Isten milyen nehézségből vezette ki őket. Amikor Jákob becsapva apját elmegy, és hosszú éveket tölt, és új családja lesz, és eltelik 20 év, és azt ír róla, hogy soha nem felejtette el egy pillanatra sem az ő bűnét. És nagyon jól tudta, hogy az ő hosszú számkivetésének a következménye az ő bűne volt. Amit ő megengedett magának abban az időszakban. Én is nappal azon gondolkodott, azon rágódott, hogy vajon mi lesz, ha visszamegyek, mert tudta, hogy vissza kell mennem. Mi lesz a következmény? De nem csak az ő bűnére emlékezett, és hál az Úrnak, hanem arra is, hogy Isten hogyan vezette, és hogyan áldotta meg, és milyen kegyelmes volt, megígérve a segítséget és a vezetést. És Isten mindig Jákobban volt. Azt mondja Mózes második könyve, 20. fejezet, 5. versében az ige. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és négyiziglen, akik engem gyűlölnek. Azért ez komoly, nem? Harmad és negyediziglen. Elengedhetetlen, hogy a gyermekek szenvedjenek az ő atyáik bűne miatt, a következmények miatt. Isten nem bünteti a gyerekeket, nem az a célja, de ha a gyermek megmarad abban, amiben a szülei volt, milyen szokást hoztok? Mik lesznek a következményei a mi életünkben. És rendszerint a gyerekek a szüleik nyomdokain járnak. Azt utat viszik tovább, és viszik tovább az atyáiknak a bűnét. A bűnös hajlamok, a romlott kívánságok és a durva leolvasodott erkölcsök éppen úgy, mint a testi betegségek, és az elkorcsolások átszállnak örökségként apáról fiúra harmad és negyed iziglen, e félelmetes igazságnak vissza kellene téríteni bennünket a bűn útjának követésétől. Tehát nagyon jól gondolj meg, hogy mit engedek meg magamnak. Ott egy döntéshelyzet. Mit akarok átvinni az őseim, a unokáimra? Olyan szép, amikor azt mondja a Mózes könyvében, hogy azt mondja, hogy harmad, negyed ízben van a büntetés, de meddig van az áldás? Azt mondja, de irgalmasságot cselekszem ezer iziglen azokkal, akik engem szeretnek, és azon parancsait, amit megtartják. Azt mondjuk, hogy hát ez nagyon kemény azért, nem? Hogy harmad, negyed iziglen van probléma, és Isten ezer iziglen megállt. Tehát sokkal nagyobb Isten áldása annál, mi bajt okoz, de ne felejtsük el, azért szörnyű dolog az a harmadik, a negyed iziglen van részt. Vajon bánkódunk-e amiatt, hogy a mi bűnös tetténynek milyen következménye van? És hogyan hat ez ránk? Vagy csak azért bánkódok, hogy lesznek már következmények? Mert az nem igazi bűnbánat. Ha csak következmények miatt aggódok, és nem amiatt, hogy mit tettem igazából Isten ellen. Az a jó, hogyha a Szentlélek dolgozik a mi szívünkben, és emiatt szomorkodunk. Azt mondja a prostaság lelke, vak a következmények iránt, nem érvel októl az okozatig. Tehát vak a következmények iránt, nem figyel, nem számít, mi lesz. Láttam a héten egy kis videót a YouTube-on, egy fiú fölment egy pódiumra, letette az asztalra három Rubik kockát, ránézett, utána betakarták a szemét, fölvette a Rubik kockát, és két percet kirakta az elsőt, aztán két percet kirakta a másodikat, és aztán fölvette a harmadikat, és azt egy kézzel rakta ki két perc alatt. Egy kézzel forgatva. Egyszer megnézte, és tudta, ugye vakon, hogyha ezt teszem, ez lesz a következménye, ha azt teszem, hozzá fog lépni. Vagy mi vakok vagyunk a következmények irányt, vagy látjuk előre, hogy a Isten megmondta, hogy ez az út, ezen járjatok. Vagy azt mondjuk, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni. Ezt a kicsi kilengést igazán megengedhetem magamnak, nem? Hát nem olyan nagy dolog, nem? Hiszen csak egy gyümölcsöt veszek le, hiszen csak egy jobb földet választok. Ne legyünk vakok. Milyen keveset tudunk arról, hogy mindennapos cselekedeteink mennyiben hatnak ki mások életére. Az én mindennapos cselekedetem kihat a mások életére. Azt gondolhatjátok, hogy nem számít, mit teszek vagy mondotok, holott a legfontosabb következmények rossz vagy jó szavaink, tetteink hatására lettek. Tehát az, amit én elmondok, amit teszek, és amit te megtapasztalsz, meg a másik megtapasztalt, az az ő életében olyan folyamatot indított el, ami vagy a jóra vezet, vagy hova? A halálba vezethető útra. A kicsinek és jelentéktelenek tartott szavak és tettek, mind meg annyi láncszem az emberi élet hosszú láncolatában. Csak egy pici mondat, nem? Egy pici szó. Amit a helyén mondunk, akkor jó felé tud terelni. De hogyha rosszat mondunk, akkor mélybe tud igazából taszítani. Őszüleink elbuktak az étvágy egyetlen kiégítésnek a vágyában, és a bűnnek az árja zúdult az egész emberiségre. Így írja Ellen White, bárcsak átéreznétek, kedves testvérnőim, hogy minden megtett lépésetek tartós és döntő hatással lehet életetekre, de mások életére és jellemére is. Tehát minden egyes lépésem tartós és döntő hatással van az én életemre, a mások életére, az én jellememre, a mások jellemére. Érezzük a felelősségünket? Nem akármilyen súlya van ennek a dolognak a keresztény jellemépítés terén. Azt mondja a Krisztus példázati című könyvben. Minden melengetett bűn gyengíti a jellemet. Senki se áltassa magát, hogy ma melengetett bűnt később könnyen elhagyhatja. nagyon veszélyes. Amit én melengetek, amit az én titkos szobám, amikor senki nem látja, cselekszek, ne gondoljam azt, hogy azt majd könnyen le tudom tenni. Azt mondja nem állt, ez nem igaz. Minden melengetett bűn gyengíti a jellemet, és erősíti a szokást, a testi és szellemi erkölcsi romlás következményi. Tehát minden, amit teszek, az kihatása van az én életemre. Így folytatja. Megbánhatjátok az elkövetett helytelenséget, és a helyes ösvényre helyezhetitek lábatokat, de megszokott gondolkodástok, és a gonosz megszokása nehezíti, hogy különbséget tehetek a helyes és a helytelen között. Tehát én megbánhatom, amit elkövettem, nem? El is hagyhatom, amit elkövettem. De ne ígyem azt, hogy könnyen lesz az utam. És egyszer megengedtem magamnak, amikor legközelebb jön a döntési helyzet, akkor megnehezíti, hogy különbséget tegyek a helyes és a helytelen között, és Sátán mit fog tenni? Kétszeres erővel fog bennünket támadni. Egy történetet is fogunk nézni még a mai délelőttön, Dávid királyról. Nyissátok egy Bibliátokat Sámuel könyvénél, Sámuel második könyve 11. fejezeténél, és onnan olvasnám az igét. Lőn pedig az esztendő fordulások, amikor a királyok hadba szoktak menni, elküldi Dávid Joábot, az ő szolgáit ő vele, és mindez egész Izraelt, hogy elveszessék az Ammon fiát, és megszállják Rabba városát, Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. Tehát háború van. Hol lenne a helye a királynak? A harcban. A király az első számú katonai vezető, tehát harcba helye. De Dávid úgy gondolja, hogy annyiszor megsétett Isten már bennünket, könnyű ez a csata, amúgy is nyereségre állunk, semmi szükség nincs arra, hogy én ott legyek. Én nyugodtan maradhatok az én királyi lakasztályomban, és így folytatja az igében. És lőn este felé, mikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétál a látott tetőről egy asszonyt fürdeni, ki igen szép termetű vala. Tehát a király, ahelyett, hogy a háborúban lenne, otthon este a tétlenség óráját töltve, mivel nem volt Facebook, meg internet, meg tévé, ezért nézegetett a palota kertjéről. Gondoljatok bele, hogy Sátán mindig akkor tud bennünket legjobban támadni, ha a tétlenség óráiban vagyunk, amikor semmit nem teszünk látszólag, nem? Akkor jön a támadás. Akkor könnyű bennünket támadni. Ott az a szép asszony. Így folytatja az ige. És elküldi Dávid, és tudakozódik az asszony felől, és mondja egy ember, nem, de ez az a Becsabé. Eleimnek a lánya, a Hiteus Uriás felesége. Hát a királynak rögtön kell tudnia volna, hogy ez egy férjes asszony, ráadásul Hites Uriás egy katona ember, tehát egy vezető katona, ráadásul ennek a Becsabének a nagyapja, Abtikófel, az egyik tanácsadom, nem is akármilyen, majd vissza fog ez még vágni, de Dávid tovább megy. Hát ráír, nem? Ott a tétlenség ideje. Így folytatja. Akkor követeket küldött Dávid, és elhúzottá őt, és ki beméne ő hozzá, és vele hála, amikor az ő tisztátalanságából megtisztult, és annak utána visszaméne a házához. Tehát a király küld valakit, egy követet biztos, hogy hát Becsabé, gyere, a király hívott téged. Aztán tudjuk, hogy azért ez nem egy olyan gyors, megesett dolog, hiszen tisztartás ideje van, tehát ki kell várni pár napot, mire a dolog végre megtörténhet. Tehát nem egy olyan megesett velünk a történet, mert éppen ott volt, hanem tudatosan vártuk a pillanatot, hogy megtörténjen. Tehát Dávid követi el a hibákat. Így folytatja az igében. És fogad a mélyében az asszony, és elküldve megüzené Dávidnak ilyen szóval, terbestem. Na, itt a probléma. Nem elég, hogy bűnt követtünk el, rosszul döntött Dávid, ott a következmény. és súlyos következmény, hiszen a gyerek mit jelent? Hogy valaki más feleségével létesített kapcsolatot. Mi volt ennek a büntetés ebben az időben? Halál. Halál. Így folytatja. Mikor pedig, akkor Dávid üzene Joábnak, küld haza hozzám Hiteus Uriást, és elküldi Joáb Uriást Dávidhoz. Hát megpróbálja helyrehozni a király kérdés, jöjjön haza Uriás, majd csak hazamegy a feleségéhez, bizonyára együtt lesznek majd, és akkor majd ráfoghatjuk, hogy ebből a kapcsolatból született ez a gyermek, hiszen ez a párnak nem számít, de nem így történik. Mikor pedig eljutott Uriás őhozzá, megkérdőjött Dávid Joábnak békessége felől, a népnek békessége felől és harc folytatása felől. Azután mondta Dávid Uriásnak, menj haza, mosd meg a lábaidat, kimenni pedig Uriás a király házából, a király ajándékát küldte utána. Uriás azonban lefeküdvén a király palota bejárat előtt, az ő urának minden szolgáival, és nem menne a maga házához. És megjelentik Dávidnak mondván, nem ment be Uriás az ő házához. Ekkor mondta Dávid Uriásnak, nem, de az útról jöttél? Miért nem ment haza a te házadban? Felele az Uriás Dávidnak. Az Isten ládája Izrael és Júden nemzetsége sátorokban laknak, az én uram Joáb, az én uramnak szolgái a nyílt mezőn táboroznak, hogyan menjek én be az én házamba, hogy egyem és igyem az én feleségemmel hájak? Úgy élj te, és úgy éljen a te lelked, hogy nem művelem ezt. Hogy az volt a szokás, ha a katonák háborúban vannak, ott nincs mulatság, nincs szórakozás, nem megyek haza a feleségemhez szabadságra kitölteni a kedvemet. Tehát Uriás becsületesen kiáll az ő igazság előtt. Mondd azért Dávid Uriásnak, maradj itt ma is, és holnap elbocsátlak. Hát, ha úgy gondolta Dávid, hogy még csak hazamegy este a feleségéhez, nem? Csak megy lesz ez a dolog, hogy végre eltűnjön rólam ez a szégyen. Ott maradt Uriás Jeruzsálemben aznap, és még napra kelve is. Ennek utána hívta őt Dávid, és ő vele evék és ivék, és lerészegíti őt, és kimene este aludni az ő ágyára, és az ő urának szolgálva együtt, de a házhoz nem mén alá. Tehát leitatta, de így sem ment haza ez a katonember. Megviradván levelet ír a Dávid Joábnak, melyet Uriástól küldött el. Tehát látjuk, hogy van egy dolog, amit elkövet Dávid, és utána elkezdi elmosni a történteket, nem? Elkezdi megoldani ezt a helyzetet. Ír egy levelet. Tehát akkor megírta a levelet, mert tudta, mit akar írni. Ira pedig a levélben mondván, állassát Uriás legelől, ahol a harc a leghevesebb, és a háta mögött fussatok el, hogy meglehetessék és meghalljon. Tehát Uriásra saját magával küldeti el a halálos ítéletét. Lőn azért, hogy mikor ostromolá Joáb a várost, állattá Uriást arra helyre, hol tudja valahogy erős vitézek vannak, kijövén azért a városbeli nék megharcolának Joábbal, és elhullanak egyesek a nép közül, Dávid szolgái közül, és Hiteás Uriás is meghala. Tehát meghal a katonember. Azért Joábnak is volt felelőssége, nem? Ha megnézzük, ő is mondta, uram, hát ezt nem teszem meg, nem? Hát mit képzelsz? A legjobb katonámat adjam oda így? De Joábnak is volt a vaja füle mögött, ugye? Neki is volt oka, ami miatt hallgatni kellett, és gondoltok arra, hogy a bűnnek a következménye az, ami majd Dávid életébe ragyogóan kijön az ő fiából való bánásmódjai miatt, hogy gyengekezővé válik. Mivel mindig emlékezheti a saját bűne, amit elkövetett, nem tud majd erőteljes döntéseket hozni. Követett küldözét Joáb, és megözeni Dávidnak az ütközetnek egész lefolyását. És megparancsolja a követnek mondván, ha az ütközetnek egész lefolyását teljesen előadtad a királynak, és ha a király haladóban van, ezt mondja néked, miért mentetek olyan közel a városhoz harcolni, avagy nem tudtátok így, hogy lövöldöznek a kőfalról? Kicsoda ölte meg Abimilleket, a Jerubbosét fiát? Nem dél meg, azt, hogy üti agyon a kőfalról egy malomkődarabbal, és meghal a Tábesben? Azért miért mentetek közel a kőfalhoz? Akkor mondd meg, hogy te szolgád, Hiteus Uriás is meghalt. Tehát megint eljátszák a színjátékot, nem? Hogy mentsék a királyt, mint a király semmiről nem tudna. És mivel a király van fölháborodott az egész dologtól. Elmér azért a követ, és amikor megérkezett, elbeszéli Dávidnak mindazt, amivel megbiztosított Joáb. És mondta a követ Dávidnak, azok az emberek erőt vettek felettünk, és a mezőre kijöttek ellenünk, de mi visszaűztük őket egész a kapu bejáratáig. Azonban a kőfalról lövöldözve a nyilasok a te szolgáidra, és a király szolgái közül egyesek meghaltak, a te szolgád, Hiteus Uriás is meghalt. Mondta azért Dávid a követnek, ezt mondja Joábnak, ne bánkodj el emiatt, mert a fegyver úgy megemész egyet, mint a mást, fokozod azért a támadásodat a város ellen, és elpusztítsod azt, így biztosd őt. Tehát nem olyan nagy baj ez, nem? Csak foglaljátok el a várost. Meghalál pedig Uriásnak felesége, hogy meghalt az Uriás az a férje, és siratázva férjét, és mikor a gyászolásnak ideje eltelt, érette küldette Dávid, és házába vitette, és lőnne ki felesége, és szüle neki egy fiat, és most jön egy nagyon éges mondat. De ez a dolog, amelyet Dávid cselekedett, nem tetszik az Úrnak. Tehát előadták az egész történetet. Mindent leszerveztek. Mindent megoldottak. Azonban Dávid most megpróbálta a bűnösség és bűnbánat nélkül nem a mennyből kérni a vedetést, hanem saját maga igyekezett magát megszabadítani a rossz döntésének a következményétől. És ezzel bűnbe csalta Becsabét, önmagát, és bajt okozott igazából az egész nemzetségre. Ugye mondtátok az előbb, meg kellett volna kövezni. Dávidnak meg kellett volna halnia, ha ez kiderül. Persze ki mer megölni egy királyt. De hogyha a királyi katonája Uriás ezt megtudja, és a király ellen megy, abból még lázadás is lehetett volna, sőt, támadás is lehetett volna belőle. Tudjuk azt, hogy ez a kor, ez a lázadás a kora, nem? Döntsünk meg a királyt, kerülj mi hatalomra. Van tétje egy ilyen dolognak, mert a népet fel tudta volna lázítani. Aztán eltelik egy kis idő, és azt írja róla a történet, hogy idő múlásával ismerté lett Dávidnak a bűne, amit Becsabéval elkövetett. Emlékeztek rá, amikor Mózes agyonütötte azt a katonát, emlékeztek? Nem látta senki látszólag, nem? Aztán mégis kiderült. Most se tudott senki róla, hiszen a király titokba tette, és mégis kiderül. Sátán mindig gondoskodik róla, hogy amit mi elkövetünk, azt azért kiderüljön. És egyre inkább az a gyanú került az emberek fülébe, hogy Dávid felelős Uriásnak a haláláért. És Dávid igazából meggyalázta az ő Istenét, az ő jellemét ezzel a tettével, amit tett. És ennek az lett a következmény, hogy egész Izraelben a kegyesség mértéke nagyon alacsony szinten süllyedt. Sokak elméjében a bűntől való irtózás az nem lett olyan szörnyű, nem? Azt szokták mondani Magyarországon, annyi mondás, hogy fejétől büzdik a légy, nem? Tehát, hogyha a király ezt megengedheti magának, akkor a lentebbek is megengedhetik maguknak, nem? Ha én, az én lelkészem ezt megengedi magának, akkor én is megengedhetem magamnak, nem? Még különböző én nálam. Azt írja a profság lelke, akik nem szerették és nem félték Istent, vakmerőbbek lettek a törvénynek az áthágásában. Nem véletlen, hogy Dávid fiai ilyen messzire mennek ebbe a dologba. Aztán menjünk át Sámuel könyve 12. fejezetéhez. Itt folytatódik a történet. Sámuel másik könyve 12. fejezet. Elküldi azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, ki bemenvén hozzá mondané ki. Két ember van egy városban, az egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felettesek jó és ökrei valának, szegénynek pedig semmilyen nem vala egyéb egy kicsi nőstény bárányánál, mert vett és táplált vala és felnevelkedett, nála és gyermekevér együtt, saját falatjából evett és poharából ivott, a kertben aludt, és neki olyan valamint egy lánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökre és jújé közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzáment vala, hanem elvevé a szegénytől a bárányát, és azt fizeti meg a vendégnek, ki hozzáment. Tehát eltérik egy jó év, és akkor Nátán a proféta elmegy a királyhoz, és elmond neki egy történetet. Abakor az volt a szokás, ha valakihez vendégek érkeztek, akkor azt meg kellett kínálni. Jártam nemrégen Szarajevóba, Boszniába, meg Szerbiába, és ott az a szokás, hogyha elmész valakihez látogatóba, és belépsz az ajtón, muszáj megkínni egy itala legalább, meg egy kis süteménye. De ha bemész a lakásába, és ott töltesz 15 percet, akkor muszáj ebédet is megkínálni. Ezek a szokások, amik vannak. Itt is az a szokás, meg kell kínálni. Nem mindegy, hogy kinek a bárányát fogom odaadni az én vendégem számára. Így folytatja az igében. Akkor felgérel Dávidnak haragja az ember ellen, és mondja a Nátának, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki ezt cselekedte. Tehát azért ott van Dávid életében azért a lelkiismeret. Nem volt könnyű az az egy év a bűnben élni. Azt mondja Dávid, a bárányért pedig még annyit kell adnia, mivel hogy ezt művelte, és annak nem kedvezett. És mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Azt mondja az Úr Izraelnek Istene, én kentelek föl téged, hogy király légy Izrael felett, és megszabítottalak téged Saul kezéből. És néked adtam a te urad házát, a te uradnak feleségét, a te kebeledbe, annak felette néked adtam Izraelnek és Júdának házát, és amíg ez is kevés volt, azt és ezt azt adtam volna néked. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, és oldogott cselekedvén, mely utálatos ölötte? A hiteus Uriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül, magát pedig Ammon fiainak fegyverével ölted meg. Tehát a proféta mindent direktbe, egyenesen oda tesz Dávidnak az asztalára. Azt mondja, így jön a büntetés. Most azért ne távozzék el fegyver soha a házadból, mivel megutáltál engem, és hiteus Uriás feleséget elvetted, hogy feleséged legyen. Azt mondja az Úr, én éppen a saját házadból bocsátok rá csapásokat, és feleségét szemed látára veszem el, és adom más felebrátodnak, és hálat a feleségeddel fényes nappal. Mert te titkon cselekedtél, én egész Izrael előtt napvilágra cselekszem ezt. Mondd azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen, és mondd Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnöd, nem fogsz meghalni. Mindazonáltal, mivel alkalmat adtál gyalázásra az Úr ellenségének a dologban, a te fiaid is, aki lett néked, bizonnyal meghal. Ezután elmenne Nátán az ő házához, és megveri az Úr a gyermekeket, kit Uriás felesége szült vala Dávidnak, és megbetegedik. Eddig a történet. Amikor Dávid hallja ezt a történetet, azt mondja, hogy négy annyit kell adni azért a bárányért, nem? És neki mennyit kell adni? Négy gyermekét kell adni ezért. Aki utánad van, annak kell lenni. Azt mondja Dávid, te vagy az az ember. Azt mondja a proféta lelke, a bűnös megkísérelti, hogy mint Dávid is tette, hogy elrejti elkövetett bűnét az emberek elől. A bűnösek arra törekedhetnek, hogy a bűnös tettéket örökre elrejtsék az emberek elől. De mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak személy előtt, akiről mi beszélünk. Zsidók 4.13. Tehát megpróbáltam én elrejteni, hogy senki ne tudjon róla. De a következményét mindenképpen nekem magamnak kell elviselni. Azt mondja Máté 10.26-ban, mert nincs olyan rejtett dolog, ami napfényre ne jöjjön-e, és oly titok, mely ki ne tudódnék. Emlékeztek, mit mondtam? Mit mondtam azt már? Mélységes, mély a múltnak kútja. Ott van a múltunk, amit hozunk magunkkal. És megkapja a büntetést, el fogja veszíteni az ő gyermekeit. Azt mondja, hogy Dávid, te nem halsz meg. Megkegyelmezek neked. De a következményeket azt nem fogom elvenni rólad. Mit gondoltak, mi rosszabb, meghalni, vagy látni, hogy sorra halnak meg a gyerekeim? Az első. Még az első talán tudta, hogy Becsabétól van, a tiltott kapcsolatból, ebből a paráznak kapcsolatból, ezért követés járt volna, és megbetegedett az a gyermek. És mi történt vele, és hát meghalt a betegségbe, ez még talán könnyebben ment. No, de a következők? A nagyfi, akik ellene támadtak, aztán itt a testvér háborúkba indulnak, és a támadások Dávid ellen, ez már sokkal súlyosabb és nehezebb kérdés. Azt mondja, mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellenségeinek, e dologban, azt mondja, alkalmat adtál az Úr ellenségeinek e dologban a gyalázásra. Vajon én adok alkalmat az Úr ellenségének, hogy miattam gyalázzák Istent? Azt mondja, a te fiad is, aki lett néked, meg fog halni. Dávid súlyos bűnt követel Úriás ellen, hiszen megöli. Súlyos bűnt követel Becsabé ellen, hiszen elveszi a más feleségét. De ki ellen követi el Dávid legjobb bűnét? Isten ellen. Gyerekeivel szemben követel bűn természetesen. Az a nagyobb, amit Isten ellen követett el. Azt mondja Dávid, vétkeztem az Úr ellen. Minden rossz, amit mások ellen cselekszünk, a megsértettről mindig Istenre hat vissza. Vétkeztem az Úr ellen. Pedig nem az Úr ellen vétkezett látszólag, nem? De az Úr ellen vétkezünk, hogyha ilyet követünk el. És amikor látja majd azt, hogy mi van Absalom az ő fiával, nem? Hogy hogyan támad ellen, és mi történik? Akkor abban a szerencsétlenségben, ami történik, Dávidnak fel kell ismerni a saját bűnének a következményeit. Ezért ilyen gyenge és erőtlen, amikor lépnie kellene. Dávid azt mondja az ige, hogy Isten szíve szerint hol ember, nem? Akkor is ilyen volt, amikor Becsabé vétkezett? Akkor nem. Ugye? De Dávidban az a jó, hogy Dávid megbánva az ő bűnét vissza tud térni abba az állapotba, de a következmény megmarad? Az mindig megmarad. Azt mondja, amikor azonban a bűn útjára lépett, megszűnt igaznak lenni, mindaddig, míg bűnbánattal vissza nem tért az Úrhoz. Tehát, hogyha én a bűn útjára teszem a lábamat, ott van a kísértés, az a kicsi pillanat, akkor nem leszek igaz. De mindig van lehetőség visszaútra megbánni és rendezni a dolgot. Azt mondja, de az a dolog, amit Dávid cselekedett, nem tetszik az Úrnak. Amit mi cselekszünk, az tetszik az Úrnak. Tetszik az Úrnak a cselekvésetek? Amit hoztak a döntések folyamán. Azt mondja, bár Dávid megbánta bűnét, és Isten megbocsátott neki, és elfogadta őt, de az általa elvetett ma kikelt kártékony gyümölcsét neki kellett learatni. Személyén és házán végrehajtott ítélet biztosítja Isten bűntől irtozását. Tehát a bűnös, az megmenekülhet, de a bűn büntetését valakinek el kell szenvedni, és ennek napvilágra kell mindenképpen kerülni. Dávidban egy nagy változás megy végbe. Pedig Dávidnak mennyi tapasztalata volt, nem? Isten hogyan védte őt, amikor Saul üldözte és támadta, nem? Mennyi tapasztalata lehetett? Mennyire tudnia kellett volna, hogy a tétlenség óráit ne azzal töltse, hogy a kívánságnak élve hozasson egy asszonyt magának. Azt írja a prosság lelke. Jólétét eddig annak tulajdonították, hogy lelkismeretesen engedelmeskedett az Úr parancsainak. Most azonban alattvalói, mivel tudomást szereztek a bűnéről, maguk is szabadon vétkeztek. Ha a király megteheti, mi is megtehetjük. Azt mondja, tekintélye, hogy tiszteletet kapjon a fiaitól, saját családjában is lecsökkent. Óriási, nem? És meddig megy el a fiam a dologba? Hát a saját apja ellen támad, hogy az apját megöljön és ülődjön az új király. Hol van már itt az apai tekintély? Azt mondja, a bűnének tudata csendben maradásra készítette akkor, mikor a bűnt károsztatni kellett volna, erőtlen lett ahhoz is, hogy saját családjában érvényt szerezzen az igazságnak. Rossz példája a befolyást gyakorolt fiaira, és Isten nem lépett közbe a következményeket elhárítására. Hagyta, hogy a dolgok maguk természetes módján folyjanak, Dávid szigorúan meg lett büntetve. Isten hagyja, hogy a dolgok a maguk természetes útján haladva történjenek. De a labdát mi indítjuk ezen az úton. Dávid látszólag ott él biztonságban egy éven keresztül az ő otthonába, ott lebeg fölött az Isten ítélet, én tudta, hogy baj van, nem? Úgy gondolom, Dávid ebben az évben sokat öregethetett, nem? A bűn súlya alatt. Azt mondja a prosság lelke, amikor akik Dávid példájára való hivatkozással próbálják bűnöket kisebbíteni, tanuljanak a Biblia fejezéséből, Isten törvének áthágásának a bűnnek útja bizony nagyon kemény. Bár a bűnösek éppen úgy, mint Dávid, elfordultnak a gonoszság útjáról, a bűn következményének elhordozását még ebben az életben keserűnek és keménynek találják majd. Isten ad számunkra egy figyelmeztetést, nem? Nem érezhetem magamat biztonságban akkor, ha rossz döntéseket hoztam, amikor dönteni kellett. Ha elhanyagolom az éberséget, és elhanyagolom az imádkozást, akkor nagyon könnyen hozok ilyen döntéseket. A tétlenség óráiban. Mennyi jobb, hogyha mi mindig teszünk, veszünk, cselekszünk, imádkozunk, tanulunk, és Isten megküld ebben bennünket áldani. Sátán nemzedékről nemzedéket támad bennünket, és próbál bennünket elcsábítani. Egyedül Isten erejében van biztonságunk, és hogyha mi tudjuk ezt, akkor nagyon kéne félnünk attól, hogy Sátán területére lépjünk. És délután főleg erről fog beszélni majd. Milyen az az út, amikor Sátán területen lépek? Hogyha megpróbálok olyan dolgokat tenni, vagy megtettem a dolgot olyan a múltban, akkor mi lesz annak a következménye, ha valaki Sátán területére lépett? Olyan szépen mondja Dávid a 32. Zsoltárban, boldog az, akinek hamissága megbocsátott, vétke elfedeztetett, tudja, miről beszél, nem? Van tapasztalata. Szóval boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében családság nincsen, mert elhallgattam, megugultak csontjaim a napestig való jallgatás miatt, míg éjjel-nappal rám nehezedik kezed, életöröm ellankad, mint a nyár hevében. Akinek bűne elfedeztetett, azt mondja a 50. Zsoltában, könnyűlő rajtam én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságod sokasága szerint, töröld az én bűneimet. Hogy tud most újra az Úrhoz fordulni, nem? Hogy Isten adjon neki kimenekedést. Azt mondja, egészen most ki engemet az én álnokságomból, az én vétkeimtől tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, az én vétkem szüntelen előttem forog. Mennyire ott volt Dávidban az, hogy Uram, mit tettem? És Isten ott a szabadítás öröme. Vajon ott van bennünk ez a lelkület, és azt mondja, Dávid, hogy a bárányért négy annyit kell adni. Nincs következmény nélkül bármi tettet követtünk el. Négy fiának kell elveszni az ő atyának a bűne miatt. Azt mondja, amikor a szülők is uralkodók semmibe veszik a bűn megbüntetésének kötelességét, akkor Isten maga veszi kezébe az ügyet. Fékező erejét bizonyos mértékig visszavonja a gonosz eszközét ugyan, hogy a körülmények sorozata jön létre, mely a bűnt bűnnel bünteti. Tudjuk azt, amikor az egyik fia az egyik lányát elcsábítja, ugye, és erőszakot tesz rajta. Dávid nem bünteti egyből meg a fiát, nem? És amikor a másik fia bosszút áll az egyik fián, Dávid nem bünteti meg a fiát úgy, ahogy kéne. És miért nem bünteti meg? Mert a saját bűne ott van mögötte, és nem tud reális döntést hozni. És Isten engedi ennek az egésznek a következményt, mind visszahújjon Dávid házára. Azt mondja, Isten törvényének áthágása mindig előtte volt, és erkölcsileg bénultá, gyengévé, és határozottanná tette. A bűn elkövetés előtt bátran és határozottan döntött minden kérdésben. Most befolyásra a népre egyre gyengült. Milyen ezt a befolyásunk? Nem ez befolyása. Ha nem ott áll, és nem Istennel van, nem lesz olyan a befolyása. És a fiai elvégzik azt a munkát, amelyek Isten engedte a következményeket. És ugye meghal az első fia Becsabétól. Aztán meghal a második fia, Ammon is meghal. Aztán, amikor meghal Absalom, a harmadik fia, aki lehátadt ellene. És utána ott van még Adónia, a következő fia, aki szinte napi ellen fordul. Háború megint, háború. Micsoda nehézségek, és amikor leverik a fiát, és Dávid életében nem bántják, de amikor Dávid meghal, és amikor megölik Adóniát, akkor betelik a profécia, nem? És mind a négy gyermeknek meg kell halni, hiszen ez volt Istennek az ítélete. Azt mondja, mivel olyan sok baj cselekedtél, sok baj szakad a te házadra. Jó, a tanulunk Dávidnak a történetéből. És csak ugye mennyi baja volt Dávidnak? Ezt meghal Becsábé fia, majd Dávid elsőszülött fia Ammon, amikor magán maradt húgával, Támára ráültette szerelmét, és Dávid második fia Absalom annyira felbrik ezen, hogy megöli Ammont, és később Absalom maga mellé állítja az emberek nagy részét, hogy királya válasszák őt, végül Dávid megnyeri Absalont a háborúban, és Absalont megölik a háborúban. Mennyi baj van Dávidnak a házán? És időközben aztán majd Salmón lesz a király. De Salomon ellen is, ugye lázadnak, jön Adónia, és Dávid meghal 70 évesen, 40 év uralkodás után. És Salomon király Izraelben. De tudjuk azt, hogy még Salomonra is áthat ez az egész történet. Bár Dávid elbukott, az Úr kegyelme felemelte őt, és azután, mint bukás előtt, teljes összhangban volt Istennel, embertársaival, és így énekelt, azt mondja a 32. Zsoltárban, ezzel fejezzük be. Vétkemet bevallám néked, bűnemet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom a hamisságot az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek a terhét, te vagy az oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől, védj körül engemet a szabadulás örömével. Mindenki, aki Isten dolgása mellett megbánja, elhagyja, rendezi, megalázza magát, ahogy Dávid is tette, az biztos lehet, hogy számára is van remény. Aki hittel elfogadja Isten ígéretét, az bocsánatot nyer. Azt mondja Ézsaiás könyvében, a 20. fejezet 5. versében, az Úr egyetlen őszinte lelket sem vet el, Isten ezt az ígéretet adta. Fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem. Adja az Úr, hogy mi mindig gondoljunk arra, hogy vannak következmények. Minden lépésem én, amit ezen földi utamon teszek, döntések sorozata vár rám. Ha bölcsen döntök, az Úr megáldja. Ha nem, Isten engedi annak a természetes következményeit. De mindig van lehetőség arra, hogy visszatérünk az Úrhoz. Az Úr adjon erőt nekünk ehhez, hogy kegyelme által. Ámen.